Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Adás előtt 20 másodperccel jött a hír, hogy Monica Bellucci szőkére festette a haját. Ennél többet nem árulunk el, jó? De engem mindesetre fölbolygatott a dolog.
Nem félfáltam, amikor azt mondod, hogy ezzel fogsz kezdeni.
Én megmondtam. Utcán lesz a Magyar Hang, címlapon Kovács Gergellyel, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökével. Itt pedig a drága kis szereplőink, Horváth Gábor.
Szervusztok.
Csintalan Sándor.
Jó napot kívánok, magyarok.
Szerető Szabolcs.
Jó napot kívánok.
Mai hír, hogy Írországban két miniszter is lemondott. Egész egyszerűen azért, mert részt vettek egy golfklubnak a vacsoráján, ahol nem tartották be az úgynevezett karantén, ír karantén szabályokat. Sőt, akik még abban a bizonyos pártból sima képviselőként részt vettek ezen az estén, azokat kizárták a pártból. Úgy látszik, Írország nem a következmények nélküli ország. Ez csak azért jut eszembe, mert ugye Szijjártó Péter, hát finoman szólva, korrupciós gyanús ügybe keveredett. Mindenféle szempontból védhetetlen az, amit ő csinált. Pontosabban nem az, amit csinált, hanem ahogyan csinálta. Itthon mégis kikéri magának az egész fideszes sajtó, hogy a magánéletébe gázoltak. Sőt, most már ugye elindult a kampány, hogy ez a bizonyos ellensajtó, aki ugye nem a fideszes sajtó, az micsoda aljas, és stb., mert belegázolnak szegény Szijjártónak a magánéletébe. Hogy látjátok?
Volt egy nagyon szép pillanat ennek a történetek, amikor a Földi nevű volt kommunista titkosszolga azt találta írni a Magyar Nemzet című néha egykor szebb napokat látott újság hasábjai, hogy el kellett volna sülyezteni azokat azt a csónakot, amiből lefényképezték a szeretetisztelt külgazdaság és külügyminiszter urat. Vagyis kvázi gyilkosságra szólított föl. Van valami szépség, amikor a szélső oldalból kitör az igazi valója.
Engem az a valamban az egész históriában, egyébek mellett már a te felvezetődben is, hogy a Szijjártó korrupció gyanús ügybe keveredett. Maga a rendszer szisztematikusan, amióta 2010 óta ennek a kurzusnak az ideje tart, a szisztéma úgy, ahogy van, tokkalvonóval korrupt, egyre arrogánsabban. Ebben ez az új elem talán, hogy egyre látványosabban, egyre bátrabban, egyre szemérmetlenebbül.
Na várjál, megpróbált eltitkolni, csak nem sikerült.
Jó, de általában, jó, Gábor, most erre az esetre akárha ez érvényes is lehet, de úgy egyébként, amit mondtam, hogy a folyamat, ez így néz ki, és egyre jellemzőbb, és éppen ezért azt gondolom, hogy különösképpen nem ló ki a szisztémából. Tehát zavar engem a mostani diskurzusban, és nem csak itt. Ugye, ahogy így olvasom ezeket a hozzászólásokat, elemzéseket, meg nem tudom micsodákat, ahogy így most a Szijjártó történet, mint egy kiemelve, mint egy unikum, mint hogyha valami újdonság lenne, valami egészen más, mint amit megszoktunk. Azért van egy ilyen jellege.
Ez más, az egyik. Más, mert hogyha a Mészárost fényképezik le a Lady MRD jacht fedélzetén, az mégis csak egy oligarcha, de nem politikus, legalábbis amióta nem polgármester. De azért a magyar kormánynak azt a tagját, aki Magyarországot külföld előtt képviseli, szerintem az elég új, nagy
újdonság. Jó, mindenképpen megbotránkoztató, és vannak benne olyan elemek, amelyek szintén, ha úgy tetszik, újnak számítanak. Az állami propaganda, én ezt nem hívom közmédiának már régen, az állami propagandaban egyébként legitim módon megjelenik egy olyan szándék, és az állami propaganda erre semmilyen módon nem reagál, mert az, hogy megjelenik, és hogy bárhogy a Földi Lászlónak mitől érdekes a véleménye, nem nagyon tudom igazából megítélni. Persze, ha meg ahhoz mérem, hogy ma, ha úgy tetszik, nem hivatalos vagy kvázi civilnek látszó biztonságpolitikai szakértők az állami oldalról, kik is ugye, hát nagyjából a Spötle, a Nógrádi, meg mindegy, nem tudom, most hirtelen nem jut eszembe, hogy a Földi, és még van egy, a lényegtelen, ja igen, a Horváth József, végül is ugye őként versenyhelyzetben vannak, és abban versenyeznek, hogy ki tud mondani agresszívabbat, nagyobbat, durvábbat és arrogánsabbat és erőszakosabbat, tehát ott köztük van egy ilyen spirál, hogy kitűnjenek. Hát abszolút nonsens különben, mert ráadásul szerintem minden átlagos újságolvasói ismeretekkel is lehet tudni, hogy mondjuk egy hajó útját lekövetni ma, főleg ha tudom a nevét, címét, akkor a világ legegyszerűbb dolga, még én is meg tudnám csinálni. Tehát semmiféle ilyen titkos dolgot nem csinált valami, vagy szörnyű dolgot, törvénytelen dolgot az újságíró. Az így világon semmit, végezte a munkáját, mert az a feladata, hogy a közfeladatot ellátó személynek egyébként a munkáját és az életvitelét is, mert hozzátartozik, kövesse. No, pláne egyébként, hogyha a miniszter arról posztol, hogy benyúl a külügyminisztériumba. És egy gondolatot még hagyj emeljek ki, ami szerintem szintén nagyon fontos. Mondjuk, hogyha úgy lenne, hogy ő egy jachtról, a földközi tengerről intézi az ország külpolitikáját, ez szerintem önmagában olyan szakmai botrány, mert ha valamit a ellenséges vagy konkurens titkosszolgálatok könnyen meg tudnak figyelni, majd meg tudnak vizsgálni, az szerintem egy jachtról folytatott kommunikáció. Megeszem a fülemet a Hősök terén, hogyha bármely ország külügyminisztere szóba áll egy jachtról fecsegő kis faszkalappal. Még ha az külügyminiszter is. Nem tudom, Gábor, te ezt jobban tudod, mint én, de én nem hiszem, hogy... Nem azért, mert külügyekben járatosan
vagy. Nem tudom jobban, de ugye Angela Merkel telefonját is leagadta az amerikai titkosszolgálat.
Azon meg nem tudom.
Szerintem Szijjártó Péter bárhol nép beszélhet.
Na de azért az könnyebb, azt most nekem nem mondta, hogy egy maszeki aktúrban, hogy könnyebb.
Azért a külügyminiszter vonalai védett vonalak.
Nem tudjuk, hogy milyen telefont használt, speciál, tehát lehetett olyan titkosított műholdas telefont használni, amit nem olyan könnyű. De nem értek különösebben hozzá, de mindegy, de nem is ez a lényeg benne. Hanem maga a tulpisság, hogy ő elfogad Szijj Lászlótól egy sok millió forintos kirándulást, vagy családi nyaralást, utána megpróbál úgy tenni, mintha ez nem létezne, majd amikor lebukik és rákérdeznek, akkor közli, hogy ez a magánügye. A magánügye a frászt. Tehát az a magánügye, hogy a gyerekei hogy érezték magukat, az magánügye. De hogy ő lebukott, mint egy korrupt politikus, az nem magánügy. Az nem sose volt, sose lesz. Tehát bármit mondhat rá.
Csak mielőtt tisztázzuk, tehát ugye az itt az egyik probléma, hogy utána néztek egyes oldalak, hogy egy ilyen jachtot kibérelni napi 2-3 millió forint. Napi 2-3 millió forint.
Igen.
Tehát ugye ott nyaralni egy hetet.
Egyébként még azt is lehetne mondani, hogy van rá pénze. Mert aki több százezer forintos zakókat szokott kidobálni, hogyha még emlékeztek a régi botrányára. Vagy aki a házára, ugye, amit nyilván a fizetésével, azt mondta, hogy hát a szüleitől kap. Tehát jó, apámtól kaptam 10 millió forintot, elszórtam. Mondhatta volna. De nem, ő azt találta mondani, hogy magánügye. Nem a magánügye.
Jó, hát a magánügy az ebben az esetben a legrosszabb érvelés. Ugye az érdekes, hogy amikor hallgattam, vagy néztem azt a videót, azt nyilván sokan látták, amikor ugye Szijjártó Péter elment egy valami útavatásra, és ott ugye a sajtó megtalálta. Megjegyzem egyébként, más kormánytag még esetette volna meg, tehát ilyenkor el szoktak bújni Szijjártó Péternek, idézőben besületére legyen mondva, hogy legalább ennyit megtett, és ugye el is mondta a sablon szöveget, de amikor már belekérdeztek az újságírók ugye ezekre a problémákra, hogy akkor most ő ezt ő fizette, ez ajándék, ha ajándék, akkor cserébe esetleg ezért mi jár, ugye ő akkor ezt a törvényeket mindig betartom, meg elválasztja a magánéletet a közélettől, ezt a mantrát mondta, de valójában konkrétan nem válaszolt, és ugye eszembe jutott egy érdekes ilyen gondolatkísérlet, hogy ott lett volna mondjuk a 15 évvel fiatalabb Szijjártó Péter, akinek azért a fő tevékenysége, amikor a Fidesz ellenzékben volt, emlékszünk arra, hogy nagyjából az ilyen ügyeknek a feltárása, tehát azoknak az ügyeknek, amelyek vagy jogszerűsége szempontjából is gyanúsak, vagy ha esetleg még formálisan jogszerűek, de mondjuk erkölcsileg akkor is elfogadhatatlanok, akkor roppant érzékeny volt az ilyen dolgokra. Az akkori Szijjártó Péter szerintem pontosan meg tudta volna mondani a mostani Szijjártó Péternek, hogy miért elfogadhatatlan az, amit ő tett, és miért nem jó az a magyarázat. De ugye az a furcsa, hogy ugye Szijjártó Péter azért eddig, tudjuk, hogy mi, mint külügyminiszterként hogy dolgozik, tehát hogy milyen stílust vett föl, de egyébként ő ilyen belpolitikai ügyekben ilyen túlzottan arrogánsan nem szokott megnyilvánulni, és ezért volt egy kicsit furcsa számomra az, ahogy most a sajtó munkatársaival viselkedett, de utána, amit egy-két nappal később tett, az még érdekesebb volt, ugye rátett még egy lapáttal, ugye volt a nagyköveti értekezlet, és ott azt találta mondani, hogy azok a munkatársak, akik esetleg abba gondolkodtak volna, hogy a koronavírusra hivatkozva home office-ba, tehát otthonról végezzék a munkájukat, hát azokat gyakorlatilag azt mondta, hogy azokat ki kellett volna rúgni, vagy kirúgná a minisztériumból, majd valami olyasmit is mondott, hogy a külügyminisztériumban eddig sem játszottak szakszervezet esdít, ezután sem fognak. Na most ez már tényleg olyasfajta arrogancia, tudtommal a szakszervezeti működés az nem tilos az államigazgatásban sem, sőt. Tehát egész egyszerűen olyanfajta szemléletet tükröz ez, ami riasztó. Pláne akkor, amikor tudjuk, hogy nagyon sok, majd is azt mondom, arról már nyilván fogunk beszélni, hogy milyen gazdasági helyzetben van az ország, és ezt ezen a héten ismerték el egyébként. Tehát amikor nagyon sok embernek a helyzete kerül majd veszélybe, ha ilyen módon viszonyul egy hatalom a munkavállalókhoz úgy általában, az elég riasztó jövőképet fest a következő időszakra.
Egy dolgot hagyj említsek meg, elfelejtettem, illetőleg azért most mindegy, hogy elfelejtettem, most jutott eszembe, ugye, a utcai meg a kocsmai beszélgetéseimben rendszeresen előkerül, hogy na de a Gyurcsányék is. Ezért itt is, mert gondolom sokféle ember nézi ezt a műsort, és szeretném leszögezni, hogy ezért is buktak meg. Tehát nem csak az van, amit a Szabolcs mondott, ugye, sőt, mint még a Szijjártónak volt tán a szlogenje, ugye ez a luxus baloldal, emlékeztek rá?
Igen.
Tehát kedves hölgyeim és uraim, drága magyar testvéreim, az a helyzet, hogy annak idején, és azért beszélek többes szám első személyben, mert nekem is volt talán valami részem abban, hogy annak idején az a hatalom bukott, ha még csak egy ezreléknyi is, már hogy az a hatalom, azért zavartuk el egyebek mellett. Bár az a korrupció, és ez a korrupció szerintem sem minőségében, sem mennyiségében össze nem vethető, de nem szerettük. Előttem van még egyébként, hogy mondjuk mit tudom én, arról már nem is beszélve, hogy 94 és 98 között Dunai Imre valamikor ipari miniszter, valószínűleg senkinek nem mondani meg semmit, amikor a fia egy hasonló, a fia egy gyanúsnak látszó ilyen állami izé meg korrupcióbe keveredett, a miniszter ott állt a parlamentben, szakadt róla a víz és lemondott. Nem arról volt szó, hogy valaki kap nyilvánvalóan egy 60-70 milliós, mert nem több mint 2-3 millió forint egy olyan jaktaponta, 60-70 milliós izért kap a zsebébe, és akkor még pofátlan. És még egyet hagyj jegyezzek meg, ami nekem elég rémes volt, mert ugyanazt láttam, hogy ott van a sajtó, és kérdezhetett. De attól azért elborzadtam, hogy most már csak 4 mikrofont láttam. Nem folytatom a gondolatot tovább. Már csak 4 mikrofont láttam.
Hát a kormány sajtó eleve nem volt ott.
És ha ott lett volna, akkor se...
Akkor se ez a kérdés, hát most persze.
Igen, az ország jelentős részét
de értem, mit mondasz. Hát gyerekek, egyébként...
Nyilván volt nagyon sok olyan millió, úgy számolt belőle az eseményről, hogy az útátadásról beszámoltak, igen, és egyébként, hogy ott előtte mi történt, meg arról már egy szót sem. Tehát ez is sok
amit a Szabolcs mondott, arra egyébként az egyik internetes honlap írt egy nagyon jó cikket, az volt a címe, hogy így alattvalókkal beszélnek, és nem választókkal. És ezért furcsa Szijjártótól, mert egyébként számomra még ő volt a Orbán kormány egyetlen valahogy elfogadható, szimpatikus figurája, mert különösen ismerem is régóta, és tényleg egy tök normális gyerek srác volt, és hát látszik rajta, hogy hova fejlődött idézőjelben, hogy tényleg a disztók közé keveredik valaki.
A megboldogult Népszabadság korából néhány interjú erejéig én is találkoztam vele személyesen, és tényleg egy elég intelligens és főleg udvarias és készséges embert ismertem meg benne, akitől lehetett kérdezni, válaszolt, amit válaszolt. Egy valamit már akkor sem értettem, akkor kezdődött ugye a 2010 után ez a nagyon-nagyon durcás, mindenkit kioktató, mint az összes országot és az összes szövetségesünket kioktató hangnem, és én mindig azt hittem, hogy ez egy tévedés, és próbáltam újra és újra rákérdezni. Most arra öreg fejjel kezdek rájönni, hogy nem, a dolognak ez a lényege, hogy hozzájuk senki ne szóljon. Adják a pénzt, és ne szól senki. A Szí is adja a pénzt, ha már egyszer megkapta azokat a megrendeléseket a Duna Aszfalt, ami a 10 éve ezelőtt még sehol nem volt, egy egészen pici vállalkozás volt, most meg az ország legnagyobb útépítő cége. Megkapta a pénzt, senki ne kérdezzen semmit, mindenki fogja be a száját, és ne legyenek kamerák, és ne legyenek, és hogyha meg vannak véletlenül fényképezőgépek, akkor meg el kell sülyezteni a gumicsónakot.
Szijjártó Pétert is érinti az a hír, ugye ma kezdték ezt jobban kibontani a különböző internetes oldalak, hogy valami egészen elképesztően túlárazott lélegeztetőgépeket vettek, a kormány, a külügy is. És ugye én emlékszem, hogy egyszer itt a kötött fogásban ültünk, amikor mondtuk, hogy ma is vettek 300 valahány lélegeztetőgépet, mindössze 6-an voltak aznap, emlékszem, lélegeztetőgépen. Hát itt kidűjtöttem egy-két adatot. Egyes számítások szerint, és ha nagyságrendben úgyse tévednek, 100 milliárd emberek, 100 milliárd forinttal többet költöttek lélegeztetőgépre, mint ami indokolt lett volna. És ugye azt mondta, és mindenhol azt kommunikálta a kormány, hogy ugye vészhelyzetbe lépni kellett, és a többi, és a többi, és hogy fönn voltak az árak. Hát most utána néztek, akik értenek hozzá, 10-szer, 20-szor, tehát hollandok, olaszok, németekhez képest 10-szer, 20-szor, 30-szor drágában vette a magyar kormány, illetve a külügy a gépeket, de van olyan adat, hogy egyes gépeket 50-szer annyiért vettek mint például a németek. Ugyanazt.
Elképzelem a döntés hazatai folyamatot.
Ilyenkor mi zajlik?
Ahogy Orbán Viktor azt mondta Szijjártó Péternek, hogy pénz nem számít. Péter visszament a Bemrakpartra, a Bemtérre, bocsánat, és azt mondta a kollégáinak, hogy pénz nem számít, vegyetek lélegeztetőgépet. És soha senki nem kérdezte meg egy orvostól, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen cuccot. Tehát az rendben, hogy vettünk több ezer darabot, és tételezzük, hogy szükség van rá. Mondjuk, tételezzük, és akkor van hirtelen több ezerrel több anesteziológus, aki tudja kezelni, vagy olyan szakápoló, aki tudja, hogy hol kell bedugni, hol kell kikapcsolni, bekapcsolni. Nincsen. Ergo ez teljesen fölösleges pénzkidobás volt, és ezt azonnal megmondta volna nekik egy normális egészségügyi miniszter, ha lenne Magyarországon ilyen.
Hát ezt úgy hívják egyébként, ami történt, nyugodtan be is vallhatná a kormány, hogy ez egy pánikreakció, pánikvásárlás volt.
Hát egyfelől. Jó esetben, Szabolcs.
Hát igen, de mondjuk azért mi sem tudtuk, voltak olyan pillanatok, amikor ugye benne volt az a lehetőség ebben a járványban, hogy mondjuk Magyarországon is, hát én nem tudom, nagyon sok megbetegedés van egyszerre is, hogy ha talán nem is ennyi, de nagyon sok lélegeztetőgépre szükség lehet volna. Igen, ez a kérdés, hogy egyébként az egészségügyi személyzet rendelkezésre állt volna, vagy rendelkezésre áll majd ebben a pillanatban ezeknek a működtetésére, meg egyébként, hogy milyen minőségűek, ez már megint egy vita kérdés. Tehát azt gondolom, hogy tehát önmagában a maga ez a pánikvásárlás, ez még érthető is lenne, de azért azt is lehet látni, hogy máshol megint csak máshogy kezelik ezt. Ugye nem olyan régen, néhány héttel ezelőtt olvastam, hogy Szlovéniában például ugyancsak felvetődött ez a túlárazás kérdése, és ott nem mennyire brutális számok mellett is, hát elég komoly botrány, belpolitikai botrány kerekedett ebből Magyarországon, ugye ebből sem. És van egy másik aspektusa is ennek, ami még komolyabbá teszi ezt a dolgot. Szerintem mondjuk a hét egyik legfontosabb híre mégiscsak az volt, hogy a kormány hivatalosan is elismerte, persze ezt eddig is mindenki tudta, hogy a költségvetési hiány az egekbe szállt, a gazdasági lassulása a sokkal súlyosabb mértékű, mint amit egyébként ők is gondoltak. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen járványhelyzetben a hiány megugrik, a gazdaságot ez padlóra viszi, ezt eddig is tudtuk, de azért annak az elismerése, hogy itt szó nincs arról, hogy Magyarország mindenki másnál jobban jön neki ebből a történetből, ez ebből most kiderült. És ha látjuk, hogy ez a hiány ennyire megugrott, akkor ilyenkor látszik, hogy mekkora felelőtlenség volt ez, hogy ha itt tényleg egy 100 milliárdos túlköltésről van szó, hát akkor ez most iszonyúan hiányozni fog majd a magyar költségvetésből.
Főleg, hogyha arra tekintettel leszünk, hogy mondjuk 50 milliárdot szánnak most a munkanélküli história kezelésére, de visszalépnék.
Majdnem a fele annak, amiből az atlétikai...
De visszalépnék egy kicsit, és hagy gonoszkodjak. Sokszor vagyok kénytelen így az életem utolsó néhány évében azon elgondolkodni, hogy bizonyos dolgokat hogy a túróba tudtam már benézni, és hogy lehettem ilyen naív. De amikor titeket hallgatlak, akkor megnyugszom, nem csak. Először Gábor, most ne vitteskedjünk már. Pánikreakció. Mi van? Hogy pánikban vásároltak ilyen kurva sok, ilyen kurva drág? És már megint csúnyán beszélek. Szóval egy nagy túrót. Hát most azért kezdjük ott, hogy először is, hogy kerül a csizma az asztalra? A külügyminisztérium vásárol lélegeztetőgépeket. Miért is?
Mert ők tudnak angolul.
A legújabb hírek szerint van azért némi probléma a külügyminisztérium jelenlegi apparátusának a nyelvtudásával. Ebben most nem menjünk bele. Az egy dolog, de akkor oda kell, nem nagyon hiszem, hogy elegendő egy lélegeztetőgép megítéléséhez az angol nyelv tudás, valószínűleg kell orvostechnikai tudás is például.
Csak nincs egészségügyi minisztérium.
Az van, de Kássad éppen ma is egyébként a magyar nyelv 1000 éves történetéről értekezett. Zárójel bezett, tényleg, ott van fönt a videó. Tehát először is, na ne legyünk már ilyen naívak. Szóval hagyd fejezzem be, Gabika, könyörgöm. Azért arra, hogy 100 milliárdokat nem lehet benézni. Nem lehet benézni, ez az egyik dolog. A másik ugye azt mondják, és ezt egyszerű, józan paraszt észre be lehet látni, vagy be lehetne, hogy igen, sokan vásároltak a piacon, de egyébként az is egy köztudomású közhely, hogyha sokat veszek, árengedményt szoktam kapni. Ugyanazon a piacon miért tudtak egyébként a egyéb országok bevásárlói fürkészei, és mi volt még fürkész, és portyázói egyébként olcsóban vásárolni, akárha a baráti Kínától. Azon kívül megismétlem azt, amit a múltkoriban is mondtam. Pontosan emiatt, hogyha ez a fő szempont, hogy ki tud angolul, vagy ez az egyetlen kizárólagos szempont. A jóisten se tudja, hagy hozzam mindenkire rá a frászt, hogy mi van azokban a dobozokban. Ki nézte azt meg? Az egy dolog, hogy nincs annyi ember, vagy szakasszisztent meg, hogy hívják, akkor rendelünk kétszer annyit, legfeljebb, hogy legyen rátartás, meg akkor azt kellene hallanom, hogy folyik az ilyen típusú szakembereknek a kiképzése most, ugye, mert lehet tudni, hogy még nincs vége a vírusnak addig, amíg nincsen vakcina, meg nem tudom micsoda. Na de ekkora nagyságrendeket, ekkora összegért, ekkora összegben tévedni, az bukta, az bukta. Az minimum annyit igényel, mint amit Szlovéniában megcsinálnak, mert egyébként ott hivatalos hatósági vizsgálat zajlik ebben az ügyben.
Az biztos, hogy a járványhelyzet a BTK-t nem hatástalanította. Tehát, hogy a hűtlen kezelés az járványhelyzet alapján esetében is hűtlen kezelés. Tudtom, van egyébként, volt arról hír, hogy van feljelentés az ügyészségen ez ügyben. Nem tudom, hogy ebbe történt-e már valami előrelépés. Persze, nem vagyok én sem naív, úgyhogy túl sokat. Nem csak ő, talán a Szél Bernadett is volt.
Az is tény, hogy egy olyan cég is benne van a láncban, amelyiknek aminek a tulajdonosa az rokona az emmi egyik vezetőnek. Na mindegy, csak azt akartam az előbb közben...
Itt lesz a kutyalása pedig 1000%, hogy majd később kiderülnek a köztes cégek.
Itt a pénz egy része, de nem
az van lopva.
Igen, de
mit mindig. Igen, de Gabi?
Na, én csak a másik felére, tehát az, hogy hány lélegeztetőkészülékre van szükség, arra akartam mondani, hogy volt egy pillanat, amikor Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, magához rendelte a General Motors és a többi autógyár vezetőit, és kiadta nekik ukázba, hogy most azonnal álljanak át lélegeztetőgép termelésre. És 10 000-es szériákban, sőt 100 000-es szériákban akartak lélegeztetőgépet gyártatni, egy olyan piacgazdaságban, amelyik utoljára 1943-ban, vagy mikor volt hasonló helyzetben. Szóval a dolog lényeg az, hogy a General Motors és a többi autógyár vezetői egymással néztek, összevágták a bokkájukat, és azt mondták, hogy igen, elnök úr. Na most speciál, én figyelem az amerikai sajtót, azóta se volt egy szó se arról, hogy egy darabot is gyártottak volna, mert ugye közben rájöttek az amerikaiak is, hogy nincs szükség 100 000 számra a fölösleges lélegeztetőgépekre. Egyébként, ami a magyar készletet illeti, annak egy részét már sikerült elpasszolnunk közép-ázsiai testvéreinknek, a türk államoknak, nem nekünk segítség.
Hát ezt mindenki higgye el, akinek ehhez gyomra van különben, tehát ez feltétlenül hogy nem.
Jó. Bocsánat, Sándor mondta,
hogy... Ahol egyébként hivatalosan nincs is koronavírus, jobb helyeken.
Igen. Hogy nem ért, tehát, hogy miért ez a minisztérium foglalkozott többek között, egyébként sok mindenki foglalkozott, és voltak egyébként tudom.
Én is foglalkoztam vele, Szabolcs, és ezt tényleg nem kaptam.
Lélegezhetőgép beszerzésről beszélek. Akkor jó.
Hát most te is foglalkozol.
Igen, szóval, hogy ezt a minisztériumot úgy hívják, hogy külgazdasági és külügyminisztérium, ez egy új szemléletet tükröz. Ugye a hagyományos diplomáciát azt nem sokra tartja a miniszterelnök, ezt lehet tudni. És ugye azért olyan a magyar diplomácia, amilyen, mert gyakorlatilag a külpolitika, mint olyan már megszűnt, tehát az a belpolitikának egy leágazása. Tehát azok a amikor berendel nagyköveteket, Szijjártó Péter, nem tudom, hogy ez nem a külvilágnak szól, ezt jó, ha tudjuk, hogy ez a saját szavazó rétegnek szól minden egyes esetben. Ennek milyen járulékos veszteségei vannak, az meg itt különösképpen nem érdekes. De csak azt akartam mondani, hogy ennek a minisztériumnak ugye elvileg az az egyik fő feladata, hogy külpiacokat felkutassa. Emlékszem, mikor átalakították, hogy az új szemlélet ezt a Szijjártó Péter fogja képviselni. Nyilván ezért kerültek ők a képbe, de az látszik, hogy ők kevésbé értenek ehhez, mint ugye az állami egészségügyi ellátó, mert annak azért csak sikerült beszereznie reálisabbnak tűnő árakon ilyen készülékeket.
Először is, ha már a szavakon lavagolunk, és valamiért éppen mentegeted a helyzetet, nem tudom, hogy miért, hogy provokáljál. Akkor ezt úgy kéne hívni, hogy külgazdasági, külügy és külkereskedelmi minisztérium. De egyébként a külgazdasági mozgástér az nem abból áll, nem egyes termékekre szokott egy ilyen minisztérium ráállni és szakosodni, még a kommunizmusban sem, hanem mondjuk voltak speciális külkereskedelmi intézmények, amelyeknek egy része behozott bányagépeket, másrészt meg a túlgott, ugye mindegy, meg lopott kokomlistát, az meg a 3/2-nek volt a feladata. Tehát, bocsánat, ebből az orvos szakma teljesen ki volt hagyva, ezt már ne fogadjuk el, mint egy olyanként, mint hogyha ez a struktúra, hát most ilyen, és akkor hát azt egy darab orvos nem látta, hát azért amikor oda megyek, amikor a külkereskedő, vagy vásárolok lélegeztetőgépet különösképpen, akkor nyilván nem csak az internetes oldalon fordítom le magyarról angolra, hanem ahhoz kellenek referenciák, oda kell menni, meg kell nézni, mire használható. Ráadásul ugye heteken keresztül ment ez a vita, még a szakmában is, aztán ez így lógva maradt, hogy most mit is értünk a lélegeztetőgépen. Azokat a gépeket emelt, ugye ez a zavar is volt, és sokan még szakemberek se tudták, amiket mondjuk az alvási apnoéra használnak. Vagy azokat a lélegeztetőgépeket, amelyeket egyébként műtét közben szoktak használni, amikor az embert altatják, vagy ezeket az egészen speciális, böhöm nagy készülékeket különben, amit az emberek a torkán letolnak, és életveszélyben elképesztő körül, iszonyú komoly technológiai háttérrel működtetnek. No, ne mondja már nekem ezt senki, hogy, és akkor a külkereskedelmi minisztérium.
Még egy apróság, hogy ugye az is kiderült néhány hónap után, hogy nem kell annyi embert lélegeztetőgépre tenni, mert a lélegeztetőgépbe halnak bele az emberek előbb, mint magába a fertőzésbe. És amióta ezt erről leszoktak az orvosok Amerikában, meg máshol is, azóta a halálozási arány egy kicsit lejjebb ment.
Lépjünk.
Jó, ebben nem mindenek bele, lépjünk. És javaslom és még is, azt, hogy sosem menjünk bele.
Azt nem is tudjuk ráadásul, hogy ezek közül melyikre gondolt Lévai.
Itt nincs vita senki között, hogy az egészségügy irányítás az milyen szerepet játszott, vagy nem játszott ebben. Hát azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag már Pintér Sándornak hívják az egészségügyi minisztert, ha egyáltalán lenne ilyen. Tehát erről kormányrendelet van.
Ha link lett volna, akkor ez korábban történik meg, mert a Pintér szakértelmében jobban is lehet.
Meg ő nem megy szabadságra, mint tudjuk.
Igen, de ha szabadságra megy, akkor sem megy.
De leveszi a nyakkendőt, ezt megtudtuk, igen.
Igen, de ezt most túllépjük. Igen. Mert hogy ugye azt írta ide nekem a Zsombor, hogy Szerencse Minszki úton, ez nagyon jó, ugye két jelölt van, Szerencsen időközi választás lesz a fideszes képviselő halála miatt, aki helyett a saját lánya indul, Kont Zsófia, az ellenzék jelöltje pedig Bíró László, aki történetesen jobbikos, és itt van a kutya elásva, mármint nem a Jobbikban, hanem egészen elképesztő a történet. Jakab Pétert ugye a január közepén megválasztották a Jobbik elnökének, ami a hatályos szerv a bíróság. Igen. A bíróság még nem vezette ezt be, vagy nem legitimizálta, vagy nem is tudom, hogy hívják a kellő szakszót. Ha soha nem fogja, akkor Jakab Péter soha nem lesz a Jobbik elnöke, legalábbis a magyar törvények szerint. Na és erre hivatkozik a Fidesz, és ezért kizárják Bíró Lászlót. Rosszul mondom, Sanyi
Parancsol. Nem zárják ki a Bíró Lászlót, hanem hogyha ez a helyzet nem rendeződik jogilag, akkor nem lehet oda tenni a Jobbikot, mint jelölő szervezetet a listára. De a Bíró László jelölt ettől még, mert a többiek jelölik.
Csak a logó nem jelenik.
Csak a Jobbikos logó nem jelenik meg.
Ennek annyi rétege van ennek a történetnek. Van ez a jogászkodás rétege, és az a határozott lépés, amit a diktatúra felé tesz a rendszer azzal, hogy megpróbálja ellehetetleníteni a pártoknak a jelölési jogát. Van az a része, hogy vajon fél-e a diktatúra attól, hogy a rendszer mondjuk, attól, hogy elveszíti a kétharmados többségét, ugye egy szavazaton múlik most a parlamentben, legalábbis formálisan, mert azért lehet tudni, hogy a mi hazánk, meg a német kisebbségi képviselő az velük szavazna, hogyha muszáj lenne. Aztán van az a rétege, hogy miért pont a Jobbikkal szórakoznak. Tehát sokfelé elindulhat ez a mostani beszélgetésünk. A lényeg, hogy valóban a magyar demokráciának lassan kezd a látszata is leolvadni.
Hát itt megint egy egy határátlépés történt, mert azért én nem emlékszem arra, hogy, hogy ilyen kiélezett helyzetben ilyen fajta indoklással megpróbáltak volna. Igen, valóban nem magát az indulását el lehetetleníteni a jelöltnek, de hát ez nyilván egy olyan lépés, ami már rögtön a startvonalnál alapvetően befolyásolja a versenynek a menetét, szóval ez nagyon furcsa, és nyilván annak is megvan az oka, hogy miért pont a Jobbikot éri ez a támadás. Ugye a pártelnök egyébként azt mondja, hogy ő már megkapta, nem tudom mikor a bíróságtól, vagy ezt a hivatalos papírt, hogy el van ismerve az, hogy bejegyezték. Tehát, hogy én még ilyen problémával egyébként nem is találkoztam. Tehát hivatkoznak arra, hogy közben volt ugye a veszélyhelyzet, amikor ezek nem működtek, de hát azért elég rég volt valóban az a tisztúhítás, hogy azért már ez a bíróságokon át kellett, hogy menjen, hát ez képtelenség ez az egész. Tehát ez valóban megint egy határátlépés, és az arra utal egyébként, hogy bár a elhunyt fideszes képviselő elég nagy fölénnyel nyert 2 évvel ezelőtt ebben a választóközben, ugye ő 49%-ot kapott, a második helyen volt ez a bizonyos Jobbikos, ő 32%-ot kapott, tehát elvileg olyan különösebb félnivalója nincs, vagy nem lenne a Fidesznek most.
Hát ha összjelölt,
igen.
Márpedig az.
Jó, a Fidesz elég magabiztosnak tűnik ebben, de pont ez a lépés mutatja azt, hogy annyira talán mégsem magabiztosak.
Ugye ez egy borsodi körzet, 42 település, ha jól emlékszem. Tiszaújváros a központja, de hozzáadhatjuk az egész tokai Szerencs, borvidék, meg Szerencs. Tehát ez egy eléggé komplex körzet, ahol nyilván a Jobbiknak volna egyedül esélye, mert hogyha mondjuk egy DK-s indulna, vagy egy MSZP-s, vagy egy Momentumos, vagy LMP-s, vagy két farok kutyapárosok, meg nem volna semmi esélye. A Jobbikosnak lenne valami esélye, ha oda van írva, hogy Jobbik. Ha nincs odaérve, hogy Jobbik, akkor marad az összes többi logó, az a helybelieket valószínűleg nem mozgatná meg. És persze el tud indulni, mert össze tud gyűjteni 500 aláírást, hát te is összegyűjteni 500-at, hogyha neki kezdenél. De én nem, de
te igen. Én nem,
de nyilvánvaló, hogy ez a jogászkodás, ez politikai tartalmat nyert ezúttal, és az is nyilvánvaló, hogy a Fidesz valamiért ezt a jelképes kétharmadát is szeretné megmenteni.
Igen, mert valójában ennek leginkább szimbolikus tétje van ennek a választásnak. Valóban az ország élete nem nagyon változna meg azzal, hogyha a Fidesz technikailag elveszíteni a kétharmadát, amit említettél, valóban azokkal a képviselőkkel szinte biztos vagyok benne, hogyha a haza érdeke azt kívánja, akkor tudnák, hogy hova kell nyomni azt a gombot hol a parlamentben. Van még itt egy érdekes dolog, hogy szerintem az ellenzéken belül is egy van tétje, és leginkább a Jobbik szempontjából van tétje. Ugye most az ellenzéki pártok különösen vita nélkül gyorsan belementek abba, hogy akkor a legutóbbi választáson legjobb eredményt elért jelölt mögé álljanak be, aki ugye történetesen Jobbikos. Ugye nagyon sok vidéki körzet van, ahol ez volt 2018-ban, de ha most itt ez a jelölt rosszul fog szerepelni, akkor én biztos vagyok benne, hogy a többi ellenzéki párt az át fogja gondolni, tehát a belső egyezkedések majd, ami arról szól, hogy ki milyen legyen az előválasztás, ha ilyen lesz, kikor induljanak, ez a Jobbik pozícióját gyengíteni, hogyha gyengén szerepel, ha viszont nyilván, ha jól szerepelne és esetleg nyerne, az meg nyilván a Jobbik számára azért egy külön bónuszpont lenne, ami eléggé ráfér arra a pártra mostanság.
Én csak egyrészt meg szeretném erősíteni, mert hogy van annak célközönsége, hogy miért lebegteti a Fidesz, hogy a kétharmad múlik ezen, ez a saját szavazóbázis módosítása érdekében van. Tehát szeretném megnyugtatni a Fidesz szavazókat is, meg egyébként az ellenzéki szavazókat is.
Hogy nem kell elmenniük szavazni.
Nem kell elmenni szavazni. Úgy megvan az a kétharmad a mi hazánkkal, mint a shit. Tehát itt most abban nem akarok belemenni, csak azért, mert nem tudom, hogy te a izének nem biztos, hogy van szavazati joga.
A németnek.
De.
Biztos, hogy a... A nemzetiségi mandátummal bejutott képviselők, nem akarom ezzel a közönséget feltartani, annak korlátozottabb jogai vannak, mint egy normál képviselőnek, de ha tévedek, akkor...
De ilyen napi rendelőtti felszólalás, meg a szavazati joga van.
Tehát nem olyan jogosultsága van, mint a független képviselőnek.
Így van. Nincs olyan, de szavazni
szerintem. De hidd el,
a 199-ből az egyik.
De mindent. Az a helyzet, hogy a mi hazánkkal megvan. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik az igazság, hogy kicsit markánsabban azért elmagyarázta volna a jó népnek, mert zavar van ezzel a bejegyzés históriával. Már abban, ott, hogy itt ki volt slendrián, meg ki nem, én ezt azért bátran kommunikálhattam. Mert hogyha tényleg az van, hogy megcsinálta a Jobbik, amit kell, hát ez ilyen papírmunka, tehát nem a félrejtés legyen, az ember tud lenni slampos. De hogyha mondjuk a slamposság és mondjuk egy antidemokratikus verzió között óriási különbség van. Ha úgy van tényleg, hogy itt bírósági szabotás van, mert hogyha egyébként a Jakab megkapta a bejegyzésről szóló igazolást, az okiratot, akkor azt majd, hogy nem szabotásnak nevezem, hogy nincs átvezetve a párt cégnyilvántartásban, mert ez olyan nagyjából, mint egy ilyen cégnyilvántartásban való vétel. Mert akkor itt egy nagyon csúnya dolog van, mert ez nem egy-két napos történet.
Tehát igen, de akkor még nem halt meg ez a képviselő, akinek a helyére kiírták a választást.
Na, de hogy jön az ide? Tehát, nem, már ne haragudj. Már
úgy értem, hogy, hát, hogy igazi nagy összeesküvés elmélet akkor jöhetne létre, hogyha...
De miért? Hogyha, hát rátesszük szivatóra, hát ha szükségünk lesz. Hát,
na ez,
hát azért nem egy gibbon.
Minden esetőségre készen.
Persze, érted, majd meglátjuk, mire tudjuk használni.
És lám, milyen jó ötlet volt, hogy bejött?
Hát a Gyöngyösi azt mondta, saját maga vitte be.
Jó.
Mint a lelőd.
Csak szeretném hangsúlyozni, hogyha tényleg nem a Jobbik slamposságáról, de nekem, figyelj ide, ahhoz, hogy ezt a közönség is értse, szerintem én, aki egy átlagos hülye közé tartozom, most éppen a foci kapcsán is kiderült, hogy nincs több IQ-m, mint a 75, na szóval én ezt nekem többször el kell magyarázni. Igen, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye most az Árec csináltak egy felmérést, az ellenzéki közönség rettenetesen erősen támogatja lényegében ellenzéki párt hovatartozástól, szinte függetlenül. Egy pici kis izé van a Jobbiknál, meg a Momentumnál. Az, hogy egy lista, egy jelölt. Őrült nagy a nyomás. Az Árec felmérése szerint ugye az egy lista, egy Fidesz meg izében 2%-nyi különbség van az állampárt és az ellenzék között. Tehát őrült nagy a nyomás. De ha mondjuk nem lenne ez a helyzet olyan kényes, mint amilyen kényes az én a maga módján, örülök, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy most ott kell lennem, és szerencsén szavaznom kellene. Mert azért azoktól a mondatoktól, amit ettől a fiútól ismertek, most én érdeklődtem, hogy más ember ismeri el, nem tudom, hogy milyen személyes kvalitási vannak. Én azért okádok. És ezt egy egyszerű bocsánatkérésre nem lehet elrendelni, de a szavazók fejében meg különösen nem. És nem várható el, hogy minden határon túl, minden különösebb prezentáció nélkül, most nem tudok hirtelen jobb magyar szót, Kásár most mit gondol róla, egy ilyen jelölt, tehát nem jobbikos jelölt, tehát ne félreértés legyen. Tehát nem a Jobbikkal van ebben a tekintetben bajom, hanem azért a jelölteket, magukat személy szerint is kell tudni prezentálni. El kell tudni mondani, hogy ki ez az ember, bármely egyéni választókerületben, mit tud, miért szeretjük, most túl azon, hogy valamikor kapott 30%-ot egy választáson, mert ez nagyon sokat számít, őrül sokat számít az egyéni megítélés. És különösképpen egyébként egy nagyon kényes körzetben ment ki, közben ugye azt mondtátok, hogy ugye a Jobbik milyen jó szerepelt, ugyanakkor azt is kell tudni, hogy hát azért mégiscsak van a roma és a cigány társadalom és a Jobbik között egy konfliktus, ott a lakosságnak, a választók korú lakosságnak, majd 40%-a egyébként roma, illetőleg cigány. Most a setét jelölőről nem beszélve. Tehát egy kicsit azért bátrabban, szofisztikáltabban és érzelmileg, intellektuálisabban komolyabban kell jelöltet előkészíteni, azzal együtt, hogy most hajrá, drukkolok, hogy az ellenzék ottan nyerjen. Szóval azért az nem úgy működik, hogy hopp, előállok, mint ahogy ez történt. Ugye? Talán műsor is volt, le is maradtunk a hírről, amikor bejelentették egy szinte a fenekükből előrántva egy csütörtök este, hogy akkor egy miniszterelnök jelölt, meg egység, meg mit tudom én, a hat párti jelöltek értségek.
Ügyesen csinálták a labzártákat is lekésnék, mindegy, nem igen. Érdekes. Teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, de azért van még egy aspektusa ennek a dolognak, hogy jól látszik, hogy a politika hogyan manipulálja az antiszemitizmust, a cigányellenességet, az idegenellenességet. Tehát ez az ember, ez most nagyon bíró László, nagyon bánja, hogy judapestezett és zsidózott annak idején, de akkor az volt a kulcsa a pártban való megmaradásának. És lehet, hogy nem is gondolta komolyan, lehet, hogy a mostanit nem gondolja komolyan, vagy bocsánat, kérdésem mondja komolyan, lehet, hogy a cigányellenességet nem gondolta komolyan, lehet, hogy a migránsellenességet nem gondolta komolyan. Mindig azt húzzák elő, amire éppen a pártvezetésnek szüksége van, és nem csak a Jobbikról van szó, hanem az összes többi párt szerintem ebben bűnös, de legbűnösebb természetesen a Fidesz, amelyik ezt hát mesterfokon űzi, és váltogatja az ellenségeket. Ha jól értem, akkor most éppen a melegek jönnek sorra lengyel és orosz példa alapján, amikor két évvel ezelőtt a Milo Yiannopoulos volt Budapesten a díszvendége Schmidt Máriának, akkor érdekes módon nem voltak meleg ellenesek.
Akkor beszéljünk.
Én igen, mondjuk a szerencsés mondatot, hogy azért itt óvigatod, hogy túl sokat gondoljunk itt a pártok stratégiájával kapcsolatban. Itt azért mégiscsak az történt, és ez látszik is a pártok viselkedésén is, hogy ugye ez egy váratlan szituáció volt, ugye egy tragikus balesetben elhunyt az eddigi képviselő, nem készült erre is, igazából senki. És ahogy milyen jelöltek jelentek itt meg, én számomra leginkább azt sugallja ez mindkét oldalon egyébként, hogy iszonyú káderhiány van. Hát az, hogy a Fidesznek az volt a legjobb ötlete, ami egyébként valahol értem, hogy miért, de azért mégiscsak, hogy ennek a képviselőnek a lánya, akire társul Washingtonból jön haza, ezért, hogy ott akkor most hirtelen mégiscsak ott legyen, az is elég érdekes. Tehát, hogy nem volt egy olyan fajsúlyos helyi figurája a Fidesznek, a kormánypártnak, akit el lehetett volna indítani. Igenis, elég kínos dolog is kapcsolódik hozzá, ez az úgynevezett provokátor figyelő, tehát akkor őnek is azért már ilyen fiatalon is kicsit terhelt azért a politikai múltja. És a másik oldalon is, hogy a legegyszerűbb, bizonyos értelemben a technikailag legegyszerűbb megoldást választotta ugye az ellenzék, hogy igen, megnézték múltkor, ő kapta a legtöbbet, igaz, nem volt az annyi, amennyi, de most hát, ha mindenki mögé áll, akkor meg lesz. És ott is lehet, hogy érdemes lett volna, csak lehet, hogy nincs olyan személy, meg találni olyas valakit, aki esetleg nem pártkötődésű, ellenben helyben ismert, népszerű, stb. És aki lehet, hogy akár nagyobb eséllyel indulatott el volna, de vagy nem volt erre idő ezen gondolkodni, vagy tényleg nincsen ilyen.
Tehát mind a két... Jobbikon kívül egyik pártnak se lett volna esélye bárkit jelölni.
De az, ha valakit olyat indítanak, aki nem pártember, úgy értem, tehát aki
de azt gyakorlatilag nehéz megvalósítani, hogy leüljön az a hat párt, hat ellenzéki párt, és ők közösen kitalálják, hogy na, hát ha van majd szerencsén egy olyan
állatolmos, stb.
Hát közben meg a Jobbik, meg ugye magának akarja, vagy mindegyik párt ilyen esetben azt akarja, ha már itt elértünk ezt a 30%-ot, akkor már mi fújjuk.
És a többieknek zéró kockázat van, mert ha nem sikerül, akkor a Jobbiknak nem sikerül.
Ezért mondtam, hogy a Jobbiknak a legnagyobb veszteni való ezen a választáson, biztos.
Gábor fölhozta, hogy most a új keletű ellenség valószínű a melegek lesznek. Én, ami szivárványos zászló ügyben zajlott az utóbbi időben, azt én ilyen gumicsontnak gondolom egyébként, de azért engedjék meg, hogy újfent Zsombort idézzem, mert ez zseniális, tehát azt írja. Szivárványos zászló, felteszik, letépik, felgyújtják, megtapossák, újra felrakják, máshova is felrakják, máshonnan is leszedik, kerék alá teszik, onnan is kiveszik. És ez bőséges téma a hazai közbeszédnek, oszti atyának, és ez a politikának jól jöhet, és nem úgy nekünk.
Igen, ez mindenhol így van. Tehát ez a középső, a legfiatalabb Bush az a 2004-es választást azzal nyerte meg Amerikában, hogy megígérte, hogy alkotmányosan megtiltják a melegházasságot. Ez 2004-ben volt, 16 évvel ezelőtt. Most jelen pillanatban ott tart az Egyesült Államok, hogy az emberek túlnyomó többsége támogatja a melegházasságot és a melegek gyermek örökbefogadási jogát is. A dolgok nagyon gyorsan tudnak változni ezen a téren, de Oroszországban, mit tudom én, Közép-Ázsiában, afrikai országokban, és hát Magyarországon, meg Lengyelországban, ezzel még mindig lehet szavatokat szerezni, hogy úristen, ja Istenem, a melegek, amit csinálnak a állószobában, és én nem akarom azt csinálni.
Jó, de most ez az egész szivárványos zászló ugye Novák előddel lobbant be, hogy hát ugye leszette.
Szegény mi hazánknak mi maradt most őszintén? Tehát a Fidesztől jobbra mi marad? Gyakorlatilag semmilyen témájuk.
De olyan a nácizmus.
Na jó, de az nem
hát komilfó.
Azok, de ez nem komilfó, ez még se lehet.
Hát azért mégiscsak komilfó, mert azért ott vannak 2-3%-on, már bocsikra.
Jó, rendben van. És hát azért... A két falkú kutyapártnak is van 2%-a. Nem akarom kisebbíteni
az a dolgot. Az a 2-3% Sanyi most a Fidesztől viszel.
Hogy a szélső jobb volt a Fidesz teljes, hát a normális szélső jobb témákat a Fidesz kaverolja. És ami marad, az a meleg ellenesség, amit most persze a Fidesz megint megpróbálna kicsavarni a mi hazánk kezéből.
Hát ugye az feltűnő volt, hogy a Fidesz ugye, média megmondó emberei, azok látványosan szolidaritást vállaltak Novák Előddel. De azért
legint... Akit idiotáztak 15 évig.
Igen.
A legnagyobb már... idiótának nevezték mindig is az Elődöt.
Hát amíg a Jobbikban volt, persze.
Igen. Most mi együtt értünk.
De itt azért... Egy picit pontosítsuk már ezt a dolgot, mert ugye az nem azzal kezdődött, hogy ugye Novák Előd leszette ezt a zászlót, hanem ugye nyilván azt fel is kellett tenni oda, hogy ott legyen. És megmondom őszintén, hogy természetesen minden önkormányzatnak, vagy vezetőnek erre, tehát joga van ezt megtenni. De azért Magyarországon számolni kell a következményekkel. Tehát én mikor ezt hallottam ezt a hét, akkor én fogadást mertem volna kötni, hogy valamilyen botrány lesz belőle, és hogy pillanatokon belül ez lesz az egyik legfontosabb téma Magyarországon. Miközben mindannyian tudjuk, hogy a magyar valóságnak nem ezek a súlyos problémái, hogy ki lehet rakni ilyen zászlót, olyan zászlót. És egyébként pedig a Fidesz, ugye, amely nagyon szereti ezt a hát mondjuk így, ezt a homofób propaganda nem áll tőle távol, de azért azt tegyük hozzá, hogy a Fidesz nem tiltotta be a felvonulást, azon túl, hogy az alkotmányba beleírta, hogy a házasság az nő és férfi életközössége, amivel egyébként speciálisan egyetértek, azon túl egyébként jogi értelemben túlzottan nem esett neki ennek a közösségnek, egész egyszerűen bizonyos hangulatkeltés zajlik itt. De hogy ebből látszik, amit mondtad, hogy ez egy gumicsont, mert ebben nem fog történni semmi. Itt annyi fog történni, hogy nagyon sok ember nagyon rosszul fogja érezni magát ebben az országban, és néhányan meg az ilyen politikai boszorkány konyhában megörülnek, hogy megint sikerült egy olyan témát találni, ami után megint nem arról beszélünk, amit mondtam, hogy egyébként meg a költségvetési hiány az dupla annyi, mint amennyivel számoltak. De nem is olyan régen.
Igen. És a legszebb, hogy a Finkenstein, aki maga is melegházasságban élt, és befogadó gyereket nevelt az élettársával, aki rendszeresen előhúzta amerikai választásokon ezt a témát, tehát a dolog teljesen...
Ő itt is volt tanácsadó.
Hát persze, természetesen, de teljesen normálisan működik a dolog, hatékony. Csak ezt akartam hozzátenni, hogy gumicson, de működik.
Kapcsolódnék ahhoz, amit a Gábor mondott, ugye, hogy most gyorsan megy az idő, vagy nem, meg hogy gyorsan változnak-e a dolgok, vagy nem. Ugye boomer nyugdíjasoknak mindenfélére van ideje, nem csak... Mert egy dolog, hogy az ember érdekli mondjuk azt, hogy mi történt az elmúlt 101 néhány évben, de amikor úgy mögé is képzeli a valóságot, mert sokszor úgy olvasunk, hogy nem. És belegondolunk abban, hogy az elmúlt 101 néhány évben, akár az Amerikai Egyesült Államokban is mondjuk például ebben a kérdéskörben, mondjuk a szexuális kisebbségek ügyében, mekkora változások történtek. Részben az, amit te mondtál, ugye, hogy mi változott 2004-től. De mondjuk nem olyan régen, akkor én már majdnem gyerek volt, mit tudom én, az 50-es években, micsoda iszonyú, véres konfliktusok zajlottak, mondjuk a szexuális kisebbségek, csoportok, vagy
hát íze,
meg fizikai erőszak, meg minden szent szar. Meg hogy egy csomó helyen, máig napig ugye ezt lehet az aktuális politika tárgyává tenni. Ami részben persze amiatt is van, hogy most mindentől függetlenül, akármennyire is dugjuk a fejünkbe a homokba, én egyébként dugom, de ezt most nem részletezem, mégiscsak úgy van, hogy mit tudom én, azok a kisebbségek, akik ugye, mit tudom én, az azonos neműeket szeretik, ha arrébb lépünk, bizonyos jog, kevesebb joggal, állampolgári joggal rendelkeznek, mint azok, akik egyébként heterók. Hát ilyen például a házasság, most csak tényleg higgadtak. Igen. Most én az a helyzet, hogy valószínűleg el tudom képzelni, hogy ezeknek az embereknek például van ilyen igényük. És hogyha elvitassam tőlük azt a jogot, vagy tőlük azt a jogot, hogy mondjuk ennek az igényüknek akár közösségi formában hangot adjanak, elvitassam azt a jogot mondjuk adott esetben az önkormányzattól, hogy amikor mondjuk azok a mit tudom, számukra fontos napok, mint mondjuk adott esetben a náciknak a munkaünnepe, egy rendes szakszervezeti tagnak, meg egyébként a szakszervezeti sztrájk, most hogy milyen áthallások vannak, ugye, milyen érdekes, hogy milyen élénk és valóságos náci hagyományok is érnek még mondjuk egy demokratikus országban, és amikor május 1-ét munkaünnepének nevezik, mert ez Adolf Hitler és a nácik találmánya, hogy a munkaünnepe május 1-e. Tehát azért vannak itt olyan dolgok, amelyek nyitottak lehetnek embertársaink számára. Mondjuk, és valahogy fel kell nekünk is dolgozni, de nem az erőszakkal.
Én attól tartok, hogy május 1-e az kicsit régebbi, mint Adolf Hitler.
Mi?
Kicsit régebbi, mint Adolf Hitler, de most ezzel nem fogunk összeveszni.
Szerintem nem fogunk összeveszni, csak szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy ez annak az apró... Jó, akkor ne lógassuk már ezt. Bocsánat, én vagyok egy hülye, hogy ezt idehoztam. 19, utaltam rá, az egy politikai sztrájk, 19. század amerikai Egyesült Államok a munkások közé lövetnek. Amikor a nácik átvették a hatalmat, akkor először eljött a pillanat, betiltották a szakszervezeteket, létrehozták a munkáskamarákat, és május 1-ét kinevezték a munkaünnepének. Én arra utalok most itt ebben a helyzetben, hogy milyen érdekes tudatállapotok rögzülnek. Nem kért vissza a dolog az eredeti ügyéhez, mondjuk Nyugat-Európában igen. De milyen érdekes, hogy a kelet-európai kommunista országok jelentős részében Magyarországon is in situ, ezt még mindig náci módon munkaünnepének hívják, még a szakszervezetek is. Na de most akkor jó, elkanyarodtunk. De ez van,
nem Gábor.
Most jó. Tehát igazából csak azt akartam kinyögni, hogy ez egyébként a magát hatalomba tartani szándékozó sovén és oligarchikus típusú állampárti szisztémáknak teljesen logikusan jelenik meg, hogy amit, és nem csak itt ugye utaltatok rá, a Nagy Oroszország is a homoszexuálisoktól fél, és a Kis Magyarország is a nagy ezer éves történelmével. Mindig meg kell találni azt a bűnös ellenséget, ami ezer éve tesz bennünket tönkre, magyarokat is, meg oroszokat is, szegény, üldözött oroszok. Nagyon érdekesek, de ez így működik, ennek ez a lélektan.
Azt hiszem, hogy viccelsz.
Dehogy viccelek.
Tényleg így gondolnak magukra.
Dehogy viccelek. Hogy komolyan mondom.
Mindenki ellenük van, az egész világ ellenük
van. Hogy komolyan mondom.
Nincs vesztes.
Mások gondolok
így. Igen, nincs vesztes, nincs vesztes, csak ő. Az idegen, a külföldi, igen, az negatív jelentésű szolvárjág, az egy ilyen északi norman.
Hogy komolyan? Nem, egyetértek. Persze, hogy komolyan mondom.
Ha már elhangzott az oroszok neve, tényleg mindenkitől önmérsékletet kérek, mert hogy az időnk nagyon
igen,
rövid.
Igen, bocsánat.
De most megmérgezték Navalnyit, vagy nem?
Meg.
Egyetlen. Minden jel arra utal egyértelmű, igen.
Figyelj, én készültem erre, mert sokat gondolkodtam, mert egyébként elvileg úgy vagyok vele, hogy hát miután nem voltam ott, és annak is, hogy ez az asztal itt van, csak 98%-os valószínűsége van. Ebből de az az igazság, hogy jelen állás szerint az eddigi élményeim és tapasztalataim alapján most a germánoknak jobban hiszek, mint az oroszoknak. Sőt, a germánoknak hiszek, a németeknek hiszek.
Ugye az történik, hogy a belorussziai helyzet miatt könnyen azt gondolhatták, hogy most egyrészt mindenki Belorussziára figyel, másrészt Putyinra nagyon nagy szükség van, mert Lukasenkót oda valahogy meg kéne szabadulni, és az csak Putyinon keresztül, vagy Putyin révén lehet megoldani. Ergo neki most szabad keze van, és leszámolt gyakorlatilag egyetlen megmaradt igazi ellenlábasával Oroszországban, aki egyébként nem is politikus, hanem egy ilyen korrupciós aktivista.
Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ha már arról, mondjuk nem vagyok 100%-ig meggyőződve, bármennyire centralizált is a Nagy Oroszország, ugye ott a Távol-Keleten megy most balhé, ott egy kvázi ilyen demokratikus mozgalmak, meg ízék alakultak ki. Tehát egyáltalán nem vagyok én abban nem vagyok. Ha megkérdeznéd, hogy a Putyinnak effektíve tudomása vagy köze van, erre azért nem vennék mérget. Tehát azért egy ilyen monolit rendszerben, egy ilyen nagy rendszerben is lehet, hogy ott azért ilyen helyi akció
ez. De vagy az, aki folyton azt mondom nekünk, hogy ne legyünk már ilyen naivak.
Ja, a főnök tudta.
Nem.
Akkor is felelős ezért. Ez kicsit olyan, mint volt a Lengyelországban a 80-as években, amikor a Popjauskót meggyilkolták. Azt nyilván valószínűleg nem a Jaruzelszki volt, aki kiadta erre a parancsot, de egyértelműen annak a rendszernek volt a bűne.
Ez közhely, persze, hát nyilván ennek tudatában is ezzel együtt merem mondani. Hát persze.
Ugye Oroszországban volt egy ellenzéki politikus, aki nagyon népszerű volt, jóképű, jósvágdájú, és azt mondom, kvázi egy karácsony típusú politikus, aki politikai pártokban és választási győzelemben gondolkodott, ezt a Kreml mellett 500 méter előtték.
Igen.
Ugye van egy másik trapek, aki mondjuk olyan, mint a Hatházi, mondjuk megint csak idézőjelben, és őt meg megmérgezik. Egyébként a mérgezés pedig az utóbbi években az oroszok egyik kedvenc módszere, de voltak itt egyébként Berlinben a parkban lőttek fejbe. Tehát mindenféle változat van.
Hát és mondjuk, hogy hívták, mert ő könyvet is írt, ugye, akit megmérgeztek a plutóniummal, vagy mi a retekkel.
Ja, Litvinyenko.
Igen, azért a nevét ő neki külön érdemes, mert az a könyv, ami ugye megjelent, és magyar nyelven is egyébként olvasható, a Putyin hatalom átvételéről. Na szóval, hogy ez a pasi tudta, hogy a halálba írta magát, azt
igen, tuti... csak a földi, amikor azt írja a nemzet, hogy el kellett volna sülyeszteni a csónakot, hát, amiről lefényképezték ezt a derékminisztert, az ugyanaz a logika, ami Oroszországban működik, abszolút. Azzal a különbséggel, hogy Oroszországban ezt végre is hagyják.
Szégyeld magad, földi Laci, bazd meg.
Még a végére kicsúszott egy jó kívánság.
Nekem nézzük,
egy hét múlva újra okosabbak leszünk, legalábbis Navalnyi ügyben, úgyhogy vegyék a magyar hangot, nézzék a kötött fogást, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra. Köszönöm.